Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgető társam Hajnal Éva, akivel egy kicsit az amerikai elnökválasztásról fogunk beszélni, egészen pontosan arról, hogy ebben a pillanatban milyen a változások érzékelhetők, elsősorban most a demokraták támogatottságában, hogy milyen tényezők azok, amelyek ezeket befolyásolják. Persze beszéltünk arról is, hogy a republikánusoknál van-e bármifajta mozgás, és elsősorban abból indulunk ki, hogy az etnikai szavazók, mint egy olyan kisebbség, amely a demokrata bázis egyik stabil, meghatározó része, hogyan érzékeli a változásokat az elmúlt években, illetve milyen jelentőséget tulajdonít ezeknek a változásoknak a szavazási hajlandóságot illetően, mert ugye az a kérdés, hogy ezek a szavazói csoportok, amelyekből fölépül ugye a demokraták szavazóbázisa, az elmegye szavazni, és ugye szavaz-e a demokrata pártra. Hát ugye akkor ezzel kezdjük talán, hogy készült ezzel kapcsolatban egy felmérés, amely elsősorban a női, etnikai, női és kisebbségi szavazókat, fekete nők, spanyol nők, ázsiai nők, hát ilyen hozzáállását vagy viszonyát vizsgálta ugye most az elnökválasztáshoz, illetve a demokratákhoz való viszonyhoz, és hát ugye általános jelenség, hogy ugye egész világon ugye az infláció az ugye növekedett, és az életszínvonal romlott, de hát ezek a kisebbségek mindig hatványozottabban érzik ezt, és ennek megfelelően a hangulatuk is változik.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban most egy olyan szavazótömbről fogunk beszélgetni, akik jelentős számban képviselik magukat, de mégis ritkán veszik figyelembe a véleményüket. Tehát ahogy te is bevezetted, itt elsősorban a női színesbőrű szavazókról beszélünk, tehát ahogy mondtad, a latinok, fekete bőrűek, tehát az ázsiai amerikaiak, a csendes-óceáni térségből származó bevándorlók, azok között is a nők véleményét kezdték el kutatni, és kimutatták azt, hogy elsősorban nekik prioritás az abortusz joghoz való hozzáférés, illetve az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, valamint az, hogy amit te magad is említettél, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a szolgáltatásokhoz, a mindennapi élethez szükséges élelmiszer, meg mindenféle megvásárolandó termékhez való hozzáférés mennyire bonyolult nekik, és nyilván ők olyan irányba próbálnak szavazni, akik könnyebbséget ígérnek nekik ezen a területen. Ami megdöbbentő ebben a szavazótömbben az, hogy őket annyira a bevándorlás nem foglalkoztatja, tehát nem prioritás jelenleg ebben a szavazói tömbben, hogy mi történik a bevándorlási reformok kapcsán. Egyébként ezt a vizsgálatot a múlt héten végezték el, és így összesítésképpen elmondanák néhány statisztikai adatot a vizsgálat eredményeiről. Tehát a közvéleménykutatás során a latin nők körülbelül 57%-a, az ázsiai, amerikai és csendes-óceáni térségből származó nőknek az 55%-a és a fekete nőknek a 49%-a gondolja úgy, hogy a dolgok rosszabbra fordultak az elmúlt évben az Egyesült Államokban, és úgy érzik, hogy az ő bennük felmerült kérdésekkel, problémákkal, aggályokkal nem foglalkoznak a politikusok és azok, akik a tisztségért versengenek. Tehát őnekik nagyon fontos lenne, hogy megtalálják azt a politikai erőt, aki meghallgatja őket, aki képviseli az ő érdekeiket. Korábban állítólag ezt még Amerikában sem vizsgálták, ezt a szavazói tömböt, tehát nincsen korábbi adat azzal kapcsolatban, hogy hogy reagált ez a szavazói tömb ezekre a kérdésekre, illetve hogy milyen módon fejezték ki az ő akaratukat, de azt viszont kimutatható, hogy egy elkötelezett szavazói bázisról beszélünk, tehát a megkérdezettek közül 10 közül 9 azt mondta, hogy mindenképpen el kell menni szavazni, tehát nagyon fontos az, hogy véleményt nyilvánítsanak, és hogy sok minden függ attól, hogy hogy az emberek elmenjenek szavazni, és ők el is mennek. Tehát itt egy olyan szavazói bázisról beszélünk, akik lényeges számban léteznek, tehát hogy fontos, hogy hogy döntenek.
Igen, na most ugye az egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor, amikor a Trump első ciklusának reményeink szerint, ugye bárhogy is álljon a dolog, ezt a reményünket soha nem adhatjuk föl, egyben utolsó ciklusának az álmok futása után, amikor a demokraták nyertek, ugye Joe Biden került a Fehérházba, akkor nagyon nagy volt a várakozás. Tehát ezek a lecsúszott, vagy szegény, vagy etnikai kisebbségekhez tartozó rétegek, színesbőrűek nagyon-nagyon reménykedtek ugye abban, hogy ez a váltás, ez egy nagyon nagy fordulatot hoz el, és ugye maga Biden ugye egy nagy gazdasági reformot ígért, ugye azt ígérte, hogy itt majd nagy beruházások lesznek, nagy gazdasági átállások lesznek, nagy törvénycsomagok jöttek létre, sok munkahely lesz, jól fizető, rengeteg munka, és hogy mindez, ezeket a demokrata szavazókat, ugye, akik sajnos a társadalomnak az alsó rétegeihez tartoznak, közülük nagyon sokan, ezek a szavazók át fogják élni ezeket a változásokat, tehát hogy hatalmas változás lesz az életükbe, és na most ehhez képest, ugye most arról ne beszéljünk, hogy miért nem jött ez létre, ennek több oka is van, ugye az infrastruktúrális fejlesztéseket nem nagyon lehet látni, és lehetne sorolni, de a lényeg az, hogy ezek a várakozások azok nem nagyon teljesültek. Tehát ezeknek az embereknek nem, hogy nem javult az életszínvonaluk, hanem aztán még jött is ez a nagy inflációs válság, és emiatt meg még rosszabbodott is. És ugye őket nem az érdekli, amit egyébként kimutatnak, hogy a Biden kormányzat alatt a gazdasági mutatók jobbak, mint a Trump alatt voltak. Ennek ellenére Trump elhiteti azt, és tud egy olyan hamis emléket ébreszteni az emberekbe, hogy ő alatt a jólét volt, a Biden alatt meg nincsen jólét, mert még a munkanélküliségi mutatók és minden tekintetben a Biden kormányzat jobb, de ugye a gazdasági helyzet és az életszínvonal ennek ellenére ugye az ismert körülményekből fakadóan romlott. Na most ugye az a kérdés, hogy ez a réteg, amelyik egyébként ennyire erősen megszokta, hogy szavaz, hogy a demokratákra szavaz, az most ebben a csalódottságában szavaz-e, illetve hogy kire szavaz. Hát azt hiszem, hogy ugye azt hiszem nem lehet arra számítani, hogy átszavazzanak a republikánusokhoz, mert azért olyan fajta méreg, vagy hogy is mondjam, harag nincsen, legfeljebb csak passzívabbak.
Én ezt nem így értelmeztem. Tehát az az igazság, hogy amit én láttam adatokat, ott pont az látszik, hogy elég sok szavazó nem fog a demokratákra szavazni. Tehát, mint ahogy említettük is, itt prioritásként, fő problémaként nevezik meg ebből a szavazóbázisból. Például a latin nőknek a 35%-a, az ázsiai, amerikai és csendes óceáni térségből származó nőknek a 33%-a, a fekete nőknek pedig a 29%-a mondja azt, hogy a legfontosabb, tehát a leglényegesebb probléma az életükben pont az, hogy a megélhetési költségek, tehát annyira extrém magasak, és annyira sokat romlottak, hogy számukra a megfizethető egészségügyi ellátás, a az elfogadható minőségű lakhatás, illetve a bérszakadékok megszüntetése, meg a munkahelyteremtés, az mindennél fontosabb lenne. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokan közülük úgy értékelik, hogy sokat romlott az életminőségük. Tehát én pont azt láttam, hogy... Tehát, hogy elég valószínű, hogy a demokraták el fogják veszíteni ezt a választást. Tehát, és az olyan billegő államokban, ahol korábban sokan szavaztak Bidenre, most ott is elveszítette a támogatást, tehát gyakorlatilag pont ebből a szavazóbázisból is. Tehát én pont az ellenkezőjét gondolom, tehát ebben, hogy... Tehát, hogy nem állnak jól ebben a helyzetben a demokraták. Tehát igaziból különben készült arról is felmérés, tehát nem is olyan régen, tehát egy-két hónapja hozták nyilvánosságra azokat az adatokat, ami arról szólt, hogy az amerikaiak többsége szerint Biden túl idős ahhoz, hogy hatékony elnök legyen, és hogy pont a korábban Bidenre szavazók többsége ezzel szintén egyetért. Tehát szerintem ez nem egy jó előjel. Tehát sokkal többen, tehát én azt olvastam, hogy a statisztikák szerint, hogy az amerikaiak 45%-a szerint Biden az életkora miatt már problémát jelent számára, hogy betöltse az elnöki feladatot, de ugyanezt Donald Trump-al 19% gondolja így. Tehát nem népszerű Biden a választók szemében. Tehát a kutatások meg a felmérések szerint hát az jön ki eredményként, hogy Donald Trump győzelmét vizionálják, tehát a választók körében. Tehát egy olyan 48-43%-os arányban győzne elvileg ezek szerint, az adatok szerint Trump Bidennel szemben.
Hát igen, a jelenlegi állás az valóban hát ugye nem jó, és ugye nagyon nagy kérdés lesz az, hogy milyen rétegek mit tesznek félre, vagy mit nem tesznek félre ugye a saját szempontjaik közül. Például ugye most ezekben az említett színesbőrű nők között is, hát úgy általában elmondható nők és férfiakra is, hogy például a spanyolok, a latinók nem olyan elkötelezettek, tehát ott nagyon komoly változások várhatók, hogy mondjuk azok a latinók, akik mondjuk demokratákra szavaztak, ők könnyen átszavaznak republikánusoknak, de van olyan réteg, a feketéknél van egy olyan réteg, ami inkább passzív, inkább nem megy el, de nem szavazált, de összességében valóban úgy van, hogy jelen pillanatban ugye nagyon nagy csoda kellene ahhoz, hogy a demokraták nyerjenek, és ehhez az kellene, hogy azok a demokrata szavazók, akiknek fontos az, hogy megmaradjon az amerikai alkotmányosság, a törvényesség, ugye ne jöjjön létre egy diktatúra, hogy Trumpot, aki hát mindent elmond róla ez a négy vádemelés, ami zajlik ellene, aki tényleg a legsúlyosabb bűncselekményeket követte el, az Egyesült Államok alkotmánya, demokráciája és jogrendje ellen, amelyekről ugye nagy kérdés, hogy lesz-e egyáltalán majd némelyikről tárgyalás, és lesz-e ítélet, mert például éppen az ő támadásainak köszönhetően ugye a legfelsőbb bíróságnak olyan összetétele van, amely ugye eleve megakadályozhatja még azt is, hogy ezeket a vádemeléseket, ugye, illetve ezeket a pereket lefolytassák. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, és ugye azon már sajnos ennyi idő után nem lehet segíteni, hogy szóval az tény, hogy Amerikában, én nem tudom, hogy máshol hogyan van, például Európában, Magyarországot azt úgy látom, hogy de ott egészen más okokból ugye mennek le tehát az romlik az életszínvonal, de mondjuk Amerikában nagyon-nagyon nehéz. Tehát aki nem tartozik egy ilyen jobb középosztályba, vagy afölé, nagyon-nagyon nehéz a megélhetés. Tehát nagyon sokat romlott a gazdasági helyzet.
Igen, ezt támasztják alá a közvéleménykutatási adatok is, meg a szempontok, tehát hogy mi az, ami prioritásként jellemezhető ennél a szavazóbázisnál, ugyanis első helyen mindenképpen a jól fizető munkahelyek létrehozása az, ami fontos szempont ennél a szavazóközösségnél. És a felmérésből az is kiderült egyébként, hogy annak ellenére, hogy ezek a színes bőrű nők óriási szavazati lehetőséggel bírnak, mégis egy válaszút előtt állnak, mert hogy nem akarnak megszokott módon szavazni, mert hogy azt látják, hogy nem viseli, tehát hogy nem tartják szem előtt az érdekeiket. Tehát ugyanúgy a rasszizmus is, a rendszer szintű rasszizmus is probléma számukra. Tehát keresik azt a politikai erőt, aki képes méltányossági politikát folytatni olyan szinten, hogy segítsen ezeken a rasszista megnyilvánulásokon is, hogy csökkentjenek, tehát meg, hogy mindenképpen úgy szeretnének szavazni, hogy az érdekeik érvényesülhessenek. Tehát kifejezetten az érdekli ezt a szavazóbázist, hogy a mindennapi életüket befolyásoló politikáról beszéljenek, tehát hogy az legyen napi renden. Tehát emiatt is látható az, hogy a bevándorlási reformok teljesen a háttérbe szorultak. Tehát nem szabad azt természetesnek venni, hogy azért, mert korábban a demokratákra szavaztak ezek az emberek, innentől is oda fognak szavazni, mert egyszerűen úgy érzik, hogy figyelmen kívül hagyják őket. Tehát én azt látom, hogy ez a csoport keresi azt a politikai erőt, aki képes őket képviselni, aki képes javulást hozni a mindennapi életükben, akik kiállnak mellettük, mert hogy ennek a hiánya jellemző a mindennapi politikai életre, tehát hogy úgy érzik, hogy őket nem hallják meg, tehát hogy senki nem képviseli az érdekeiket.
Hát igen, mondjuk azzal kapcsolatosan komoly, kétségeim vannak, hogy ez a politikai erő, ez a republikánus párt lesz, de az tény, hogy ugye közülük is ugye nagyon sokan azt remélnék, hogy mondjuk a republikánus gazdaságpolitika, amely mondjuk nagyobb lehetőségeket ad a tőkéseknek, hogy az a gazdaságba általánosan hoz egy olyan változást esetleg, amely az ő életszínvonalukat is segíti. Mert ugye miután ezek a szociális intézkedések, amelyekben ők bíztak, ugye azok elmaradtak, vagy nem voltak elégségesek arra, hogy ellensúlyozzák a problémákat és a nehézségeket. Amellett ugye nem történt meg az sem, hogy valami ilyen republikánus gazdaságpolitikával valami nagy lökést adtak volna ugye a gazdaság erősödésének, vagy növekedésének, vagy legalábbis, hogy az olyan lett volna, hogy általában javuljon az ő életszínvonaluk. Na most a másik nagyon-nagyon kényes dolog, ugye, ami ugye nagyon-nagyon sok vitára ad okot, és nem lehet tudni még, hogy mi lesz a kimenetele, az biztos, hogy nem tesz jót a Biden kormányzatnak és a demokraták választási esélyeinek, az, hogy ugye a fiatalok és ezek az egyetemi lázadások, amelyek ugye a gázai események miatt ugye kitörtek, hogy az a fiataloknak egy nagyon jelentős részét, vagy jelentős bázisát elfordította a demokratáktól, és személyesen a Bidentől, akitől ugye olyan jellegű, azt kell mondanom azért, hogy túlzóan olyan jellegű elvárás, akik persze olyan elvárásaik voltak, amelyeket nem lehetett teljesíteni, de ugye ezzel együtt is ugye elégedetlenek azzal is, ami azon a mozgástéren belül lehetett volna, ami között mondjuk a demokrata párt mozoghat. Ugye most nem lehet tudni, hogy mi lesz ősszel, azt viszont lehet sejteni, hogy túl azon, hogy most mi történik Gázában, vagy mi nem történik Gázában, egy teljesen különálló történés rajzolódik ki Amerikában. Ezek a diáklázadások, diáktüntetések olyan méreteket öltöttek, és olyan jelleget öltöttek, amelyben már horogkeresztek jelentek meg, a fizikai fegyvereket gyűjtöttek már Washingtonba, intifádát hirdettek, tehát a legszélsőségesebb, hogy is mondjam, iszlám csoportok jelszavait hangoztatják, és úgy tűnik, mintha lennének olyan érdekek is a háttérben, amelyek arra irányulnak, hogy a demokraták választási esélyeit csökkentsék ennek a szavazóbázisnak, hát ugye a fiataloknak a részvételét illetően. Az biztos, hogy nem fogjuk tudni eldönteni, hogy pontosan mi az igazság, de e pillanatban ugye azt tudjuk csak megállapítani, hogy az etnikai kisebbségek elbizonytalanodása, a színesbőrűek elbizonytalanodása mellett, amelyeket ugye legfőképpen ezek a gazdasági és életszínvonalt érintő nagyon súlyos problémák vetnek föl. Emellett itt van egy olyan szavazói bázis, egy olyan szavazói réteg a fiatalokat illetően, különösen ugye az egyetemi ifjúságot illetően, amely szintén ugye nagyon erős támogatója volt a Trump ellenes választási harcnak ugye 2020-ban, és nagy támogatója volt a Bidennek. Úgyhogy ezt nem lehet tudni, hogy ha ősszel folytatódnak ezek a megmozdulások, és nem találnak rá megoldást, ugyanis azért az, ami az egyetemeken történt, ezt ugye közvetlenül családi kapcsolata alapján, vagy a családi érdekeltség alapján tudom, az valami tragédia. Tehát, és azt kell mondani, hogy mondjuk egy kicsit olyan értelemben túllőttek ők a célon, hogy már a támogatottságuk is csökkent. Tehát én Washingtonban jártam akkor az tanév végén, amikor még ezek zajlottak, de akkor már éppen ott, ahol egyébként a tűzfészek volt, ott már a diákoknak a jelentős része, aki korábban szimpatizált, az elfordult, mert olyan szélsőségesnek találta azt az irányt, amit vettek ezek a tiltakozások. Na most nem lehet tudni, hogy melyik irányzat kerül fölül, és hogy mit fognak csinálni még ősszel, illetve hogy megtalálják-e azt, ahol még a szólásszabadság szabadon érvényesülhet, de a törvénytelenségeket megakadályozzák, ugye, ezt egyszerűen nem lehet tudni, nem lehet még kiszámítani.
Én itt kiegészíteném még pár statisztikai adattal ezt az amerikai közvéleménykutatást, mert ugye megpróbálták összehasonlítani a két jelöltet is, meg nyilván egy nagyobb merítésből, tehát nem kifejezetten csak a színesbőrű női szavazók körében, hanem a teljes szavazóbázis alapján próbáltak felméréseket készíteni. Ez ugyan egy kicsit korábbi felmérés, de a megkérdezett amerikai szavazóknak a 65%-a szerint az ország rossz irányba tart, és csak 24% véli úgy, hogy jó úton van. És tehát, hogyha visszagondolunk arra, hogy 2021. februárjában átlagosan a 40%-ot is meghaladta azoknak az aránya, tehát az országos aránya azoknak, akik szerint az ország jó irányba halad, ez ahhoz képest egy óriási visszaesés. Tehát én emiatt is gondolom, hogy probléma van, mert hogy Biden 2020-as szavazói közül is többen gondolják úgy, hogy helytelen, tehát 47% gondolja azt az irányvonal, amibe halad az Egyesült Államok. Tehát ezek statisztikák arról, hogy gondolkodnak az amerikai szavazók, és a szavazóknak csupán csak a 36%-a vélekedik elismerően Biden elnökségéről, miközben 61% elutasítja az ő munkásságát. Tehát ezek sajnos a legrosszabb mutatók az elmúlt 20 évben.
Igen, hát ugye az is egy nagyon érdekes jelenség, hogy itt két dolog zajlik párhuzamosan, tehát két dolog párhuzamosan működik. Ugye az egyik az, hogy az amerikai társadalom és az amerikai választók továbbra is úgy viselkednek, mint egy olyan demokráciában, amit megszoktak. És ebben az értelemben ugyanazok a kérdések, a bevándorlás, a gazdasági helyzet, ugye a rasszizmus, és sorolhatnám ugye azokat a fő szempontokat, amelyek ugye meghatározzák egy kormányzatnak a megítélését, és ennek alapján ugye működik a rendszer, ugye, hogy cserélik egymást a kormányok, ugye, és ez így teljesen rendben is van. Tehát ez a dolognak az egyik iránya, és ezzel párhuzamosan van egy másik, ami ettől teljesen független, amiről nem vesz tudomást a másik oldala ennek a kérdésnek, amiről beszéltem, hogy ugyanakkor pedig ugye van egy óriási veszély az egész amerikai demokráciát, jogrendet, alkotmányosságot illetően, hiszen az ellenfél az egyik oldalról nem csak egy jobb kormányzást ígér, hanem ennek a teljes lebontását, szétverését, és mondhatni, hogy diktatórikus állapotok bevezetését, őrültséget is, ha úgy tetszik. Na most ugye ezek az adatok is, amiket mondtál, azok azt mutatják, hogy ugye a két szempontnak a megítélése tekintetében erősebb az a magatartás, amelyik ahhoz kapcsolódik, hogy csupán a kormányzást nézi magát, és nem vizsgálja ezt a fennálló demokráciára leselkedő fennálló veszélyt. Na most ugye a Biden kampány ezért is próbálkozott ugye korábban azzal, és ilyen volt az egyébként szerintem kiváló évértékelő beszéd is, hogy fölhívja a figyelmet erre a bizonyos veszélyre, hogy arról lehet vitatkozni, hogy jó a gazdaság, vagy nem jó, hogy minek köszönhető az életszínvonal valóban drasztikus romlása, hogy mi az, ami teljesen jogosan rontja a választói közhangulatot. Erről lehet vitatkozni, és egy normális helyzetben ezeknek kellene lenniük a döntő szempontnak. Most azonban van ugye egy másik szempont, ez amiről beszéltem, és most ugye az a kérdés, hogy a Trump további megnyilvánulásai még, illetve az ősszel felerősödő kampány, az ennek a két szempontnak az arányát elmozdítja, vagy nem. Ha nem mozdítja el, hanem az marad, ugye, amit ugye mondtál, amit bemutattál, akkor ugye a demokraták nagy bajban vannak.
Hát én azt látom egyébként, hogy Trump most nem úgy kampányol, hogy a belpolitikára koncentrálna. Tehát én azt látom, hogy ő úgy próbálja beállítani, hogy azt ígéri, hogy a nukleáris eszkalációval fenyegető ukrajnai háború végére majd ő pontot tesz. Nyilván olyan áron is, akár hogy jelentős engedményeket fog tenni majd Putyinnak, tehát Európával kapcsolatban, hiszen nagyon sokszor arra utal Trump, ahogy beszél, hogy az amerikaiak számára az kell, hogy fontos legyen, hogy kivonuljanak a világ ügyeiből, tehát hogy folyamatosan fellángoló konfliktusok láncolatával szakítsanak, mert hogy sokszor azzal vádolja a Biden kormányzatot, hogy nem volt képes arra, hogy befejezzék az Egyesült Államok folyamatos katonai beavatkozásait a világba, és hogy ezzel hibáztatják őket. Tehát nyilván érdekes ez a gondolatmenet, amikor azt látjuk, hogy még Ukrajna egy részét tálcán is átnyújtaná Trump Putyinnak, de azért a Közel-Keleten és Kína ellen viszont már ők is felvennék a kesztyűt. Tehát itt is egy ilyen kettősség jelenik meg, és közben valóban arra már kevesebben figyelnek, hogyha Trumpot megválasztják, akkor a republikánus párt az olyan tervekkel készül, ami mindörökre megváltoztatja az amerikai demokráciát, tehát egyes jobboldali és ultrakonzervatív alkotmányjogászok szerint olyan jogi rezsimet akarnak létrehozni, ahol az elnöknek a hatalma sokkal inkább túl fog nyúlni a minisztériumok és a washingtoni szövetségi ügynökségek határain, tehát sokkal inkább azoknak a kárára növelné az elnök egy személyi hatalmát, és ez nem volt így régen az amerikai politikába, tehát ezzel is megnehezítenék az elnök elmozdítását, vagy eltávolítását, tehát valóban itt sok olyan szempont nem jön elő, meg nem szembetűnő az emberek számára, de mégis én azt látom, hogy Trump az több szavazót tud megszólítani azzal, hogy ő is egy ilyen idézőjelbe békepárti kampányt próbál elhitetni a szavazóival. Tehát én azt látom, hogy ő jobban tudja aktiválni az ő szavazóbázisát, de a következményeket nyilván az emberek nem mérlegelik. Tehát sokan ugye elhiszik azt, amit Orbán Viktor is mond, hogy Trump a béke embere, tehát, de tudjuk, hogy ez mivel járna.
Hát igen, ugye az az igazság, hogy a republikánus pártnak nagyon-nagyon nagy fordulatot kell tennie, és hát egy része veszi is ezt a fordulatot, a másik része nem annyira, vagy nehezebben legalábbis, de Trumpnak nem mernek ellentmondani nyíltan a befolyásos politikusok, de minden esetre a republikánus párt egy orosz ellenes párt, tehát egy olyan párt, ami mindig a legfőbb ellenségének az oroszokat tartotta, és pontosan tisztában volt azzal, hogy az oroszok agressziója az mit jelent, illetve az oroszok milyen veszélyt jelentenek a szabad világra. És ugye a Trump azt a veszélyt jelenti, hogy lebénítja a NATO-t, akár szét is verheti a NATO-t, magára hagyja Európát, ezzel leszereli az ukránokat, ezzel megnyitja az utat Putyinnak a további terjeszkedések felé, illetve hát én a személyes meggyőződésem az, hogy ez nem békepárti politika, hanem akkor nem véget érne a háború, amit ebben az esetben, ha ők ezt megtennék, amit ugye Trump is, Orbán is szeretne, Putyin nyilvánvalóan szeretne, hanem igazából elkezdődne. Na, akkor kezdődne csak igazán, és akkor van szerintem világháborús veszély, de ez sajnos ugye nem sokan látják, vagy értik így. Na most ugye nagyon sok ellentmondás van. Például az is egy nagyon érdekes ellentmondás, például az izraeli ügyben, hogy miközben ugye a saját demokrata fiatal bázisa támadja nagyon durván és nagyon élesen ugye Bident ebbe a bizonyos kérdésben, ugye nem veszik azt, még azt sem veszik figyelembe, hogy nem csak azt, hogy ezzel Trumpot segítik hatalomra, aztán vakarózhatnak, mert ők egyébként a legprogresszívebb, liberális irányzathoz tartoznak, akkor nézhetnek, hogyha mi lesz, hogyha jön a Trump. De nem csak ezt nem veszik figyelembe, hanem azt sem veszik figyelembe, hogyha Trump lenne most az elnök, vagy ha Trump lesz az elnök, sokkal inkább pro-Izrael lesz, és sokkal inkább olyan vallási irányzatnak a befolyás alatt áll, amelynek a szélsőséges hangadói azok azt mondják, hogy az összes palesztint meg kell ölni. Tehát ehhez képest a Biden kormányzat az egy humanista embervédő kormány és egy radikálisan Izraelt fékezni akaró amerikai kormány, amely persze természetesen nem fog ugye a Hamas támogatók oldalára állni, de a lényeg az, hogy az biztos, hogy például ebben a kérdésben például a Trump az sokkal inkább lenne, hogy is mondjam, a palesztinok, a civil palesztinokra veszélyes elnök, mint amilyen jelenleg a Biden. És mégis ugye a Biden issza ennek a levét.
Én ehhez nehezen tudok hozzáfűzni dolgokat, mert szerintem aggasztó az, hogy mennyi ember hal meg. Tehát én értem azt a szövegkörnyezetet, amikor rengetegen halnak meg, és ezek között rengeteg civil, tehát hogy ez a baloldali érzelmű embereket felháborítja. Tehát én ezt nehéz terepnek érzem, tehát én ezzel kapcsolatban azért nem szeretnék most véleményt nyilvánítani, mert én azt gondolom, hogy itt sokkal összetettebb dolgokról van szó, tehát...
Hát igen, tehát az nyilvánvaló, tehát csak mondom, Éva, hogy félre ne értsd, hogy az teljesen nyilvánvaló. Tehát én, ez saját magánvéleményem, és ugye itt annyiféle vélemény van, és annyira bonyolult a kérdés, de én úgy látom, hogy ez két teljesen különálló dolog. Tehát az, ami Gázába történik, amit a Netanyahu művel, ahány embert ott lemészárolnak és legyilkolnak, gyerekektől kezdve, túl azon, hogy ugye a Hamas szándékosan idézte ezt elő, túl azon, hogy a túszakat még mindig nem engedik el, többnyire ugye holttesteket adnak vissza, túl azon, hogy az egész terrortámadásnak pontosan az volt a célja, hogy ez így létrejöjjön, és ebbe Izraelt belerángassák. Ezen túlmenően egyszerűen meg, hogy ugye tolják maguk elé pajzsként, ők azt szeretik, ha minél több embert megölnek, ezek közül a számukra hát a saját népükből, de azt kell mondanom, hogy ezzel együtt egyetértve veled, az egyszerűen elképesztő, hogy válogatás nélkül ha gyilkoljanak le embereket. Tehát ez teljesen világos, hogy ez elfogadhatatlan. Ugyanakkor pedig én innen azt látom, hogy az a diákmozgalom, ami elindult az egyetemeken, az már nem erről szól. Tehát az a diákmozgalom az egy Szóval, hogy is mondjam, az iszlám radikális szónokoknak a szövegeit lehet hallani. Tehát amiket, amikor még voltak ezek a terrortámadások, és a titkosszolgálatok figyelték ezeket a muszlim radikális szónokokat és némelyeket közülük, hát nem tudom, korlátoztak, vagy valami, hát azok a szövegek, azok ott hangzanak el. Tehát, hogy én úgy látom, hogy tulajdonképpen egy taktikai, és hát nem akarok összeesküvés elmélet, de titkosszolgálatok által is támogatott, esetleg támogatott jelenségnek is lehetünk a tanúi, mert egyszerűen az történik, hogy az iszlám terrorizmus nem megöl, mit tudom, 50 vagy 100 embert valami terrortámadással, hanem az Amerika elleni bosszúját azt tulajdonképpen azzal éli ki, vagy azzal valósítja meg, hogy az amerikaiaknak a saját gyerekeik kezdik el hirdetni, szó szerint mondom, az iszlám terrorizmusnak a téziseit. Ez két külön dolog én szerintem, tehát egyik oldalról, és ugye nagyon sok olyan ember keveredik ebbe, akik mondom a végén azért a túlzott radikalizmus miatt azért faroltak sokan ki belőle, és ebből ugye belekeverednek valóban olyan baloldali érzelmű, progresszív, felfogású, humanista diákok, tanárok, emberek, akik valóban ugye ezt a borzasztó mészárlást, ami ott zajlik, ugye, azt ítélik el teljesen jogosan. Ugyanakkor pedig mondom, nem lehet ezt az egészet annak tulajdonítani, amit ők gondolnak, mert ugyanakkor ennek a megnyilvánulása az valami katasztrófa. Én szememmel láttam, hogy mi zajlik Washingtonban. Hát ott az, hogy ezt, hogy is mondjam, hogy ezt ott tűrték, az engem fölháborított. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes és bonyolult kérdés ez, és nagyon-nagyon sok indulatot kavar ugye az országba, és ugye én megmondom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész, úgy, ahogy van ez a jelenség, ez nem magától jött létre, és a másik része viszont az, hogy Izraelnek van egy olyan miniszterelnöke, aki politikai okokból gátlástalanul tényleg majdnem azt lehet mondani, válogatás nélkül. Nyilván próbálkoznak, hogy, de ez sosem nem lehet megmagyarázni, tehát hoznám itt az érveiket, hogy így az alagutak, meg úgy a kórházak, meg amit, de ennyi halottat, ennyi ártatlan civil áldozatot megmagyarázni már nem lehet.
Hát én nem tudom, én azt látom, hogy jó érzésű ember nem tud elmenni amellett, hogy iszonyatos veszteségek annak a civil lakosság körében, tehát és a Hamas vezetőit még mindig nem sikerült semlegesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan szinten elhúzódó háború, ami lehet, hogy egy vesztes háború, tehát a civil lakosság tömegesen meghal. Tehát szerintem ezt jó érzésű ember nem tudja elfogadni. Tehát, és ezzel nem azt mondom, hogy a Hamas támogatom, de én nem kívánom senkinek sem a halálát. Én nem kívánom ártatlan nőknek, gyerekeknek a halálát. Tehát én értem azt is, hogyha ezt nem tudják sokan jó szemmel nézni, mert van itt egy olyan kiszolgáltatott civil lakosság, akire senki nem figyel, se a Hamas, sem az Izrael. Tehát sajnálom, hogy ezt mondom, de nem sikerül úgy meglépni ezeket a taktikai lépéseket, hogy ne legyen ilyen mennyiségű veszteség, és én ezt nem tudom úgy nézni, hogy ez jó, hogy így történik. Tehát vannak biztonsági szakértők, akik eleve vesztes háborúnak ítélik ezt. Tehát én azt gondolom, hogy nem szélsőséges iszlám tanokat képvisel az, aki nem bírja feltétlenül ezt végignézni. Tehát szerintem ott a földi pokol van. Tehát én nem látom ezt jónak. Tehát én nem látom azt, hogy ez megoldást hozna. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy valahogy máshogy kellene. Tehát hallok elítélő szavakat, de igaziból ebben az esetben Amerika egy olyan háborút támogat, aminek nem tudja, hogy mi lesz a kimenetele és meddig tart. Tehát kellene megoldás, de én nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy a civil lakosságot feláldozni ilyen mennyiségben. Tehát ez most biztos sokaknak nem tetszik ez a vélemény, de mint ember szólok emberi életek mellett.
Hát én ezzel maximálisan egyet értek, és nem hiszem, hogy lenne bárki, aki ne értne egyet. Tehát az teljesen természetes, hogy erre minden jóérzésű ember csak nemet mondhat. Tehát ez teljesen világos, viszont ez is egy nagyon érdekes része, ugye az amerikai elnökválasztás kimenetelének, hogy ugyanakkor, ha például az elnökválasztáson Trump győzne, ebben az esetben ez nem úgy javulna, hanem romlana. Tehát most ugye megromlott ugyan a Trump-Netanyahu viszonya miatt, mert a Netanyahu gratulált és elismerte a Biden győzelmét 2020-ban, de azt tudjuk, hogy a Trump és a Netanyahu és az Orbán és a Putyin, tehát hogy ez ugyanaz a kör és ugyanaz az irányzat. Tehát hogyha ez a, még ráadásul ugye nem változik a helyzet. Ugye az volt itt a probléma, azért még egy olyan megjegyzést, hogy egyszerűen egy borzasztó helyzet, hogy az izraeliek oldaláról meg az ugye, hogy a túszok hozzátartozói, és mindenki ugye azt követelte, és követeli ugye, hogy hozzák őket haza. Na de nyilván ők se azt gondolják, hogy azon az áron, vagy ennek ürügyén tömegesen civil embereket öljenek meg. Szóval ez tényleg elfogadhatatlan, ez egy katasztrófa, és tényleg egy akkora csapdahelyzet, amiből nem tudom, hogy hogyan lehet kijönni. Hát hasonlóan ugye ahhoz, hogy a kisebbségek, például a rasszizmus tekintve és más tekintetben is, a kisebbségeknek éppenséggel nem barátja, ahogy az első ciklusában sem volt barátja a Trump rezsim, vagy a Trump kormányzat, inkább úgy mondom, de ugye ennek ellenére ugye az ő elégedetlenségük is azt segíti, hogy esetleg a Trump kapjon ugye egy újabb ciklust, sőt, ahogy a legújabban halljuk, már egy harmadikba is belevágnak.
Hát a harmadikra nem lesz lehetősége, tehát ezt a törvények nem teszik lehetővé, de én azt sajnálom, hogy az embereket, tehát így a politikai erők rengetegszer megvezetik a hamis ígéretek, tehát sokszor azt látom, hogy nem a lényegről, csak a hatalom megszerzéséről, vagy éppen a megtartásáról van szó. Tehát én azt látom, hogy a legkiszolgáltatottabb rétegek mindig kiszolgáltatottak lesznek, tehát egyre nehezebb megtalálni azt a fajta politikai erőt, akit valóban érdekel a kiszolgáltatott emberek sorsa. Tehát én azt látom, hogy a hatalom megszerzés vagy megtartás az mindenek előtt van.
Igen. Hát ugye most ebbe egyetlen egy olyan fék lehet, ami ugye az egész világon, minden országban védelmet, bizonyos mértékű védelmet jelent, tehát ez a törvényesség és a törvények uralma, és ugye pontosan ez az, ami Amerikában ugye veszélybe kerül, ugye ahogy utalsz is rá, hogy ugye harmadik ciklusa nem lehet egy elnöknek, de a Trump már úgy beszél, hogy olyan átalakításokat fog csinálni, hogy akár még ezt az alkotmányos gátat is valamilyen formában, vagy valamilyen módon ezt megszüntesse. Tehát, hogy egyáltalán fölmerülnek ilyen tervek, vagy ilyen gondolatok. Hát sokkal továbbra nem mentünk, vagy sokkal előbbre nem mentünk, és ugye nem is volt szándékunk, de nem is tudtunk adni semmifajta olyan biztos kapaszkodót vagy iránytűt, ami alapján meg lehetne mondani bármit. A jelenlegi tendenciákat talán sikerült érzékeltetni, amelyek valóban nem kedvezőek a demokraták számára, és hát a világnak ezek a borzalmas problémái, amiken itt nyögünk mind a ketten, és amiről hát nyögnek emberek, hogy egyszerűen nem lehet tudni, hogy ezeket hogyan lehet megoldani, illetve hogy milyen következményekkel fognak járni. Egy biztos, hogy a gyilkolásnak véget kellene érnie méghozzá úgy, hogy ne újabb gyilkolások kiinduló pontja legyen, ezt most speciál az ukrán helyzetre mondom. Hát köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmét, köszönöm, hogyha velünk együtt töprengtek és nyögtek ugye ezekkel a fejleményekkel kapcsolatban. Évának nagyon köszönöm a segítségét és ezeket a pontos és fontos információkat, és hát annyit ígérhetünk, hogy feltehetően novemberig még nagyon sokszor fogunk visszatérni, nem csak ezekre a témákra, nem egyáltalán az elnökválasztás várható esélyeire.
Köszönöm én is a lehetőséget!